Régebben befolyásos Fidesz politikus volt, frakcióvezető, majd 2010 után igazságügyi, aztán külügyminiszter. Utána a kormány javaslatára a kormány által ezerszer elátkozott Európai Bizottság egyik uniós biztosa. Pártjának főáramához képest uniópárti, atlantista, talán ezért is kapott Brüsszelből hazatérve kisebb kormányzati feladatokat. Navracsics Tiborról van szó, vele beszélgettem. Kerényi György vagyok, ez a Szabad Európa podcastja.
Most is tanít, ugye, az ELTE-n?
Igen.
Politológiát.
Igen. Összehasonlító politikát, igen. Igen. Meg európai politikát, igen.
Ha megkérdezik öntől a diákjai, akkor hogyan határozná meg a Orbán rendszert? Mit mond? Klasszikus liberális demokrácia, hibrid rendszer, illiberális demokrácia, választási autokrácia, vagy ahogy mondjuk Körösényi Andrásék nevezik, vezérdemokrácia?
Én nem vagyok híve ezeknek a demokrácián belüli alábontásoknak, mert mindig érzek egy jó adag szubjektivizmus benne. Én mindig azt tanítom a hallgatóimnak, hogy vannak a demokráciának bizonyos kellékei, intézményi kellékei, ilyen értelemben, ha már így belemehetünk a szakmai részletekbe, akkor a procedurális vagy eljárási demokrácia definíciót tanítom nekik, miszerint ahol szabad választások vannak, ahol rendszeresen előreláthatóan megnyílik a lehetőség a békés hatalomváltásra, ahol az alkotmányosság, a szabadságjogok tiszteletben tartása a politikai rendszer alapját képezi, azt én demokráciának tekintem. Ahol ezek az alapelvek nem érvényesülnek, az nem demokratikus politikai rendszer. Tehát ilyen értelemben Magyarország demokrácia.
Ezek szerint jelzőt
nem teszelik? Nem szoktam hozzátenni sem illiberális, sem liberálist, sem semmi más. Képviseleti demokrácia, ha már választanak el a jelzők között.
A 80-as években, hogyha valaki mondjuk kiírta a falra a véleményét, azért már nem vitték börtönbe, de mondjuk esetlegesen elvesztette az állását. Ugye egy héttel ezelőtt egy sportkommentátor, egy focista írta ki a falára azt, a Facebook falára azt, hogy a család az család. Helyes-e ez, hogy egy ilyen történet?
De ezt biztosan tudjuk, hogy emiatt veszítette el az állását? Én nem hallottam egyik féltől sem. Hallottam és olvastam újságírói találgatásokat, vagy híreket, akik összefüggésbe hozzák a dolgokat, de nem láttam egyik fél részéről sem ezt megerősítő, vagy ezt cáfoló eseményt. Ez természetesen, hogyha most fröccsöznénk valahol a kocsmában, akkor meg lehetne beszélni, de tekintettel arra, hogy én most valamit mondok, akkor azt mindenki úgy tekintené, mint Navracsics Tibor kormánybiztos nyilatkozata az ügyben. Ezért azt mondom, hogy nem tudjuk, mi történt valójában, mert senki nem szólalt meg az ügyben.
Az igaz, hogy 2010 végén, amikor Lázár János bejelentette azt, hogy a úgynevezett pofátlan végkielégítésekről szóló törvény elfogadják, amit aztán az Alkotmánybíróság elmeszelt, mondván, hogy ez visszamenőleges jogalkotás. Akkor ön egy ideig nem tartotta meg az óráit az ELTE-n?
Uha, most megfogott 2010 végén. Azt is meg kell gondolni, hogy a december közepétől általában vizsgaidőszak van. De nem volt ilyen.
Nem.
Sőt, ebből a szempontból nekem kifejezetten kellemes tapasztalataim vannak, hogy a hallgatóimmal is, és egyébként az első időszakban a tanszékre belátogató egyszerű polgárokkal is sikerült megértetnem, hogy én az egyetemen oktató vagyok, és nem éppen aktuális politikai pozíciónak megfelelően, tehát ilyen értelemben politikai tanácsadásért sem órán belül, sem órán kívül az egyetem épületében nem lehetett hozzám fordulni, mert elutasítottam mindig egész egyszerűen. Most is úgy gondolom, hogy az egyetem az számomra nem annak a terepe, hogy csak egy másik helyszínen folytassam ugyanazt a tevékenységet. Az az életemnek egy teljesen más szegmense. Tehát ilyen biztos, hogy nem volt, hogy valamilyen politikai lépés vagy akció miatt én nem tartok órákat. Ha Magyarország szóba kerül az előadások tematikájában valahogyan, akkor igyekszem minden álláspontot bemutatni éppen azért, mert ott én nem, mint fideszes politikus vagyok jelen.
Ön elég sokszor mondja, hogy mindenki számára látszik, nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy az ön véleménye azért eltér a Fidesz fősodrától. Nemrég beszélgettem egy fideszes politikussal, aki azt mondta nekem, hát nem elsőkörös politikussal, hogy hát most olyan időket élünk, amikor a pozsgai elvtársat kell támogatni a pártvezetésben, mondta ezt a Fidesz különböző hangjai kapcsán.
Ez mit jelent? Te jó ég! Ez mit jelent? Ki a Fidesz vezetés, a pozsgai elvtárs?
Hát akkor a 80-as években emlékszünk arra.
Azt tudom, hogy 80-as években az MSZNP vezetésében ki volt pozsgai elvtárs.
Hát mivel Offrikort mondta nekem ez a fideszes politikus, konkrétan egy vezető fideszes politikusra, most nem szívesen ismételném meg, de hogy ön szerint ön most egy ilyen szerepet tölt be a pártban és a környékén, mint akkor, ahol Pozsgai Imre a köré tudtak gyűlni a mérsékelt rendszerellenesek, ahol valamilyen politikai védettséget élveztek, aki ugye először mondta ki 56-ról, hogy népfelkelés.
Az egy teljesen más környezet szerintem. Pozsgai Imrének nem volt annak ideje lehetősége arra, hogy az MSZMP-ből kilépve, ha úgy gondolja, akkor egy másik pártot alapítson. Később aztán lehetősége volt rá. Nekem azért ez bármikor lehetős. Magyarországon egy működő több pártrendszer van. Pálinkás József stratégiája az volt, hogy ő szakított a Fidesszel, és létrehozta az Új Világ Néppártot. Tehát az én helyzetem teljesen más, a Fidesz helyzete is teljesen más, mint az MSZMP és Pozsgai Imré volt. Másrészt én nem szerepre török. Nem tudom, Pozsgai Imre annak idején milyen megfontolások alapján alakította a saját politikai pozícióját. Én ugyanazokat a dolgokat mondom el, mint amiket elmondtam 20 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, csak a környezet változik, és ebből adódóan más lesz az akusztikája a dolognak. Számomra az, hogy az Európai Néppárt egy érték, az Európai Néppártban való tagság egy érték volt, ez nem újdonság, ezt nem most mondtam először, mindig is ezt mondtam. Hasonlóképpen az Európához való tartozás számomra érték. Ez szerintem egy nemzedéki élmény. Mi, akik 80-as években tudatosodtunk tulajdonképpen, számunkra Európa, az európai integráció azért egy olyan viszonyítási pont volt, ami a politikai identitásunknak egy lényegi részét alkotja, és én ezt nem tudom, vagy nem is akarom feladni. Csak ez 20 évvel ezelőtt egy rémunalmas kijelentés volt, most meg egy nagyon izgalmas kijelentés. Erről nem én tehetek.
Én ugye a Pannon Egyetemnek a kuratóriumi elnöke. Minden akadémiai múltja dacára ön mégiscsak egy politikus. A Fidesz 2000-es évekbeli harcos frakció vezetője. Mit szólt volna ahhoz, hogyha a szociálliberális kormány a saját politikusaival tölti fel a egyetemek kuratóriumét?
Nem tudom. Akkor is azt mondtam volna, szerintem, hogy attól függ, hogy kivel. Akkor is volt olyan szocialista politikus, akivel kiváló emberi kapcsolatban voltam, vagyok most Hiller István például. Azonos munkáltatóval rendelkeztünk annak idején az ELTE intézményében. Én most is úgy vagyok vele, hogy attól függ. Nyilván persze, ahogyan az ellenzék támadja, úgy, ha mi lettünk volna ellenzékben, mi is támadtuk volna a koncepciót. De ugyanakkor önmagában nem tartom, soha nem is tartottam abóvó botrányosnak azt, hogyha politikusok nem szigorú értelemben, mert politikai szerepben dolgoznak, hanem a közélet más területén vannak. Ennek vannak előzményei is a magyar politika történetben is. Nem csak rossz, de jó előzménye, és én most is úgy vagyok vele, hogy szerintem ez egy vállalható megoldás.
Elmondja nekünk, hogy ön szerint mi az egyetemi átalakításoknak a célja?
Egy olyan rugalmasabb egyetemi felsőoktatási rendszert létrehozni, amely lehetővé teszi a gyorsabb reagálását a felsőoktatásnak a gyorsan változó körülményekre. Nyilván ennek mi csak az elején vagyunk. Én úgy gondolom, hogy ha megvalósulnak azok a tervek, amit a kormány a modellváltáson átesett egyetemekkel kapcsolatban a vagyonjuttatás, anyagi támogatás és a többivel terveznek, akkor ez egy megnövekedett gazdasági autonómiát jelent az egyetemek számára, hiszen ők maguk lesznek felelősek a vagyonért. Ilyen értelemben nagyobb fokú autonómiát is jelent, és a rugalmasabb szabályozás révén pedig gyorsabb reagáló képességet, azaz egy jó vezetéssel rendelkező egyetem inkább ki tud ugrani a mezőnyből, inkább tudatosan fel tudja építeni magát, és ezzel csatlakozni tud a nemzetközi mezőnyhöz. A magyar egyetemek azért most nem állnak olyan nagyon jól a nemzetközi versenyben. Én szerintem ez egy ígéretes kísérlet arra, hogy felzárkozzunk.
Azt mondja, hogy nagyobb autonómia, vagy egy pénzügyi autonómiára gondol, de igen, valójában nem csökkenti az egyetemi autonómiát az, hogy a kuratóriumok kétharmada Fidesz közeli.
Az én kuratóriumom, ha szabad így fogalmazni, tehát az a kuratórium, amit én elnöklök, ott például rajtam kívül egyetlen Fidesz közeli vagy fideszes politikus sincsen, és ráadásul a munkamegosztás is úgy alakul, hogy a kuratórium nem szól bele az egyetem oktatási profiljába.
Akkor mégiscsak ön pozsgai elvtárs.
Hát azért vannak mások is. Én úgy tudom, hogy Varga Judit, tehát a Miskolci Egyetemben is hasonló modell működik. Varga Judit éppen most kérte föl.
Igen, bár a szavazati Miskolci arányok azért elég sokat számítanak.
Én nem így nézem. Én úgy nézem, hogy együttműködés lesz, vagy nem lesz együttműködés. Én amikor megkaptam azt a megbízást, hogy a Pannon Egyetem modellváltását koordináljam, vagy egyengessem, az első dolgom az volt, hogy leültem a rektorral és a kancellárral. Ezt követően leültünk a dékánokkal. A lehető legszélesebb körben elmondtam, hogy én mit szeretnék, mik a céljaim. És Veszprémből egyetlen rossz vagy negatív hír sem jön ki. Én mások tetteit nem tudom megmagyarázni, én a sajátommal tudom bizonyítani azt, hogy én mit gondolok erről az átmenetről. Én úgy gondolom, hogy ez többlet lehetőséget jelent egy olyan egyetem számára, mint a Pannon Egyetem, és szeretnénk ezeket a lehetőségeket valósággá változtatni.
Mennyire akarja engedni a Pannon Egyetem esetében azt a Palkovics László miniszter által képviselt álláspontot, hogy a piacot, a gazdaságot, a gazdasági szereplőket közelebb kell engedni a egyetemi képzéshez? Hol érzi itt a határt?
A Pannon Egyetemen részben már ott van, a MOL például ott van, és nagyon nagy érdeklődés van az informatikai karral való együttműködésnél, más informatikai cégeknél is. Én úgy gondolom, hogy a határ ott van, hogy, de ebben szerintem egy közös érdekünk van a piaci szereplőkkel is, ez nem vezethet a minőség romlásához. Tehát nem várhat szakmunkás képzővé egy egyetem, hanem a piaci igényeket is ki kell elégíteni, de ezt olyan színvonalon kell tennie, ami valóban adott esetben emeli is a magyar felsőoktatás színvonalát.
Ön a 2000-es években a Good Governance, a jó kormányzás előkészíteni anyagain dolgozott, ez egy fontos része volt a munkájának. A mostani járványkezelés alapján ön szerint kiállta a próbát a magyar kormányzat, vagy kiállja a próbát? Azzal összehasonlítva, hogy ön megfogalmazta akkor?
Ugye ez nagyon nehéz összehasonlítás, mert ez olyan, mintha viharba került, tehát szélsőséges időjárási körülmények között helytálló hajók legénységét hasonlítanánk össze. Olyan helyzetben van most Európa minden országa, amikor senki sem tud szakmai standardokra hivatkozni, hanem mindenki rögtönöz. És van, akinek szerencséje van, van, ahol kisebb a népszerűség, nagyobb a népszerűség. Én ezt nem tudom megmondani, hogy ki állta-e a próbát. És amikor a közigazgatással kapcsolatban nekem esetleg aggodalmaim vannak, akkor azok nem is a mostani járványhelyzethez kötődnek. Szerintem ebből a szempontból mindenki, feltételezem, hogy mindenki, az egészségügy, a közigazgatás, a honvédelem és az élet minden területe a képességeihez mérten a legjobbat nyújtja. Nem hiszem, hogy van ma Magyarországon olyan állampolgár, aki azt mondaná, hogy ő ugyan még megtehetni ezt is, de nem teszi meg, mert nem érdekli a dolog. Szerintem ma olyan helyzet van Magyarországon, de Európa minden országában, ahol mindenki a maga területén próbál a legjobbat nyújtani, hogy minél hamarabb kikeveredjünk ebből a helyzetből. Amit problémának látok a közigazgatásnál, az a kezdenek felgyűlni, az elintézetlen ügyek egészen pontosan kezdenek hosszabbodni az eljárási határidők, ami arra utal, hogy annak ellenére, hogy a statisztikai kimutatások szerint a magyar állam állítólag túlsúlyos, vagy túl sok ember dolgozik, ehhez képest a teljesítő képessége mégsem olyan, ami a határidőre vagy a rövid határidőre való ügyintézés lehetővé tenné. Erre kell szerintem majd koncentrálni, ha egyszer a normál idők visszatérnek.
Igen, említette, hogy egy friss Eurostat felmérés szerint a közigazgatás működtetésére, a közszolgáltatások működtetésére a magyar állam költ a legtöbbet, és ebben nincs benne a rendvédelem.
Igen, hát ebben nyilván benne van.
Ami az, hogy csökkent egyébként már, de igen, így is
igen,
nagyon.
Ebben nyilván benne lehet az intézményrendszernek az esetleges pazarlása, vagy nem hatékony működése. Sok minden benne lehet, amit érdemes szerintem megvizsgálni. Tehát 10 éve indítottuk el az államigazgatási reformot. Szerintem most már lenne annak ideje, hogy átnézzük, hogy mi az, ami bevált. Én természetesen részrehajló vagyok, én szeretnék minél több olyan elemet látni. Én úgy gondolom, hogy a kormányablak rendszer alapvetően bevált, a járási rendszer alapvetően bevált, de nyilván vannak olyan részei, amiket most egy kicsit fel kéne pofozni, és meg kéne újítani.
Ez a technokrata, most pozitív értelemben mondom, a része a kormányzásnak, de hát az, hogy az állam mire költ, az alapvetően politikai értékek és érdekek, azok politikai döntések következményei. E szerint az egészségügyi ráfordítások az elmúlt 10 évben csökkentek, az átlagnál jóval kevesebb jut környezetvédelemre, szociális kiadásokra és egészségügyre. Ez az ön értékrendjével megegyezik?
Könnyű lenne jó fejkedni, és azt mondani, hogy nem. De nem tudom valójában, mi van a számok mögött. Mire költenek többet? Azt sem tudom.
A gazdaságra. Tehát az állam gazdasági szerepe. Igen,
akkor nyilván nem mögött van egy olyan kormányzati többet. Filozófia, hogyha sikerül fölpörgetni a gazdasági növekedést, akkor a keletkező bevételekből többet lehet a humán tényezők. És én nem gondolom, hogy lenne ma Magyarországon olyan politikai párt, beleértve a Fideszt, beleértve az LMP-t, a Jobbikot, bármelyiket, amely komolyan gondolkodna abban, hogy jól elszegényítjük az embereket, meg butábbá tesszük őket, és az jót tesz Magyarországnak. Én azzal a feltételezéssel élek, hogy ebben az országban minden párt a maga módján és a maga filozófiáján belül azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne Magyarországnak vagy a magyar nemzetnek a lehető legjobb jövőt biztosítani. Tehát nem gondolom, hogy egy kormány, de mondom ezt ellenzéki pártokról sem feltételezem, olyan stratégiával rendelkeznének, hogy hogyan lehetne őket kifosztani, illetve elbutítani.
Nem gondolom, hogy kifosztás. A 2010-ben ez a kormány nagyon komoly kihívásokkal nézett szembe, amelyek ráadásul sok esetben a magyar társadalom vagy Magyarország 100 éves problémái is, amelyeket soha nem sikerült megoldani, és döntött valami mellett. Jelesül például amellett döntött, hogy az alsó egyharmadtól átcsoportosít jövedelmeket a következő kettőben, most nem oligarcházni fogok.
Úgy gondolom, hogy az alsó egyharmadnak, az úgynevezett alsó egyharmadnak óriási lökést adott a sokszor lesajnált és sokszor kritizált közmunkaprogram, amely első lépésként azt lehetővé tette, hogy olyan családok, olyan régiók, amelyek elszoktak a mindennapos munkától és a havi rendszeres jövedelemtől, és mindenféle alternatív forrásokból próbálták a megélhetésüket biztosítani, ők visszajöttek a munkaerőpiacra, még ha egy államilag szponzorált, kétségtelenül nagyon költséges program keretében is, de legalább lehetőséget adnak arra, hogy átlépjenek aztán a piaci
munkatartás.
Tehát ez egy bonyolultabb annál, mint hogy azt mondjuk, hogy kevesebb pénz jutott a környezetvédelemre, következésképpen a kormány rombolja a környezetet. Mondhatnék ilyen bombasztikus közszereket, hogy kormányozni nehéz, de hát nem nincs értelme. Tehát annyi szempont
jelenik. Ez lesz a címe az interjúnak.
Köszönöm. Annyi szempont jelenik meg ilyenkor, hogy én nem akarnék ilyen sommás véleményt alkotni.
Miniszterként ön indított el az igazságszolgáltatási reformot. Hogy látja most a sorsát?
Én azt látom, hogy jó állapotban van a magyar igazságügy. Nyilván számtalan probléma van, de hogyha az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláját nézzük, akkor Magyarország általában a középmezőnyben teljesít.
Elintézett ügyek tekintetében? Vagy most az idő,
nagyon sok mindenben, függetlenség, elintézett ügyek, és a többi. Ez szerintem nem rossz eredmény. Az elintézett ügyek, az egy érdekes kérdés, mert ez egy nagy problémát okozott annak idején. Ugye egy nagyon aránytalan terhelése van a magyar igazságszolgáltatásnak, azt hiszem még most is. Ügyek átirányítása, áthelyezése, az gyakorlatilag ebből az aránytalanságból született megoldási javaslatként, csak olyan politikai komplikációba futottunk, hogy ez gyakorlatilag meghiúsult ennek a végrehajtása.
A Velencei Bizottság az alaptörvény 4. módosításáról szóló jelentésében azt a véleményét fogalmazta meg, hogy a magyar kormány az alkotmányt politikai eszköznek használja, és megszünteti, idézem, az alkotmányozó és a kormányzó feladatok közötti lényeges különbséget. Sólyom László is hasonlót mond, tehát alkotmányozás és kormányzás összecsúszásáról beszél. Önnek mi a véleménye a folyamatos alkotmányozásról?
Hát olyan nagyon nem folyamatos az alkotmányozás, voltak módosítások, de hogyha belegondolunk, hogy De Gaulle például, amikor az 5. köztársaságot bevezette 1958-ban, akkor azt követően 4 éven keresztül gyakorlatilag rendeleti úton kormányzott az új alkotmány alátámasztásaként. Ahhoz képest azt mondhatjuk, hogy a magyar kormány azért mindig is ügyelt az alkotmányosság feltételeire.
Ez az egy beszédet a Kossuth Rádióhoz.
Milyen körülmények között hallottam? Igen.
Nem arra vagyok.
A feleségem hívott föl, jöttem az M7-esen. Erre mindig emlékszem. Vannak pillanatok, amire az ember mindig emlékszik. Többek között erre is.
Ön el tudja képzelni a mai közmédiáról, hogy lehozná Orbán Viktor titkos beszélőt?
Nem tudom. Tehát nem tudok válaszolni ezekre a kérdésekre. Jogász vagyok, tehát tényekkel szoktam foglalkozni.
Ön szerint valóban gender és migrációügyi fenyegetést jelent a jogállamisági mechanizmus Magyarországra?
Ezt nem hallottam. Ezt most mondta valaki, vagy?
Hát nem szó szerint idéztem, de akkor, amikor ez a vétó fölvetés volt.
Ez egy politikai vita. A politikai vitában mindig erős jelzők hangzanak el mindkét oldalon. Nyilván van, aki az egész világot egy nagy gendervitának látja, van, aki meg úgy gondolja, hogy a világ pusztulását jelenti a gendervita kiteljesedése. Kettő között zajlik a vita. Én szeretem ezt esetről esetre megvizsgálni. Az tény, hogy az Európai Parlamentben számos olyan politikai kérdés jelenik meg, amelyről azt mondhatjuk, hogy viszonylag, hogy mondjam, kevés relevanciával bír a hétköznapok szempontjából.
Ez igaz, de konkrétan a jogállamisági mechanizmusra volt egy ilyen
a jogállamisági
hogy ez egyfajta fedőszerve a gender
migráció. Én amit ismerek a jogállamisági, ha az a jogállamisági mechanizmus, amit az Európai Bizottság is alkalmazhat, az 2014 és 2019 között, ugye abban az időszakban és a mostani szabályozás szerint is akkor tartja elindíthatónak a jogállamisági mechanizmust, ha a demokráciát rendszer szintű fenyegetés éri. Ez a kritériuma. Ez szerintem ma nem áll fönn Magyarországon. Nem is indult el Magyarország ellen a jogállamisági mechanizmus annak idején sem, Lengyelország ellen elindult. Ott akkor a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság átalakításával kapcsolatos viták jutottak el ide. Szerintem minden országnak, kormányoldalnak is és ellenzéknek is óvakodnia kellene attól, hogy ilyen súlyú ügyekbe keveredjen.
Ha az EU várható ítélete nyomán a bizottság elmarasztalja Lengyelországot, akkor olvastam olyan értékeléseket, hogy elképzelhető, hogy Lengyelország kinyilvánítja azt, hogy a továbbiakban a nemzeti jog alapján fog eljárni, és nem kér a közösségi szabályozásból. Ön szerint Magyarország errefele halad?
Szeretném tudni, hogy nem. Ugye az Európai Uniós tagsággal járnak olyan kötelezettségek is, mint az uniós jog tiszteletben tartása, és Magyarország mindez idáig mindig is tiszteletben tartotta Európai Bíróság döntéseit is, illetve az uniós jogot is általában, amennyiben nem, akkor pedig ugye rendezte valahogyan a bizottsággal a problémát. Lehet, hogy Lengyelország esetében is csak egy politikai kijelentésről van szó.
Azzal egyetért, hogy az unió egy szorosabb integráció felé halad, Magyarország pedig ebben nem kíván részt venni?
Nem. Az Európai Unió bizonyos területeken szorosabb integráció felé halad, Magyarország pedig bizonyos területeken nem akar részt venni, de vannak olyan területek, ahol például kifejezetten a szorosabb integráció híve, például a védelmi politikában a miniszterelnök kezdeményezte és határozottan támogatta a European Defence, mi az védelmi alapnak a felállítását, közös mezőgazdasági politikában Magyarország abszolút ott van az európai integrációt szorosabbá tévők között, szakpolitikától függ.
Magyarázza meg nekem, legyen szíves, hogy miért folytat a magyar kormány olyan erős kommunikációs kampányt a keleti vakcinák mellett?
Megfogott, nem tudom.
És miért olyan erős a vakcinák kapcsán az unió ellenes kommunikáció, vagy az uniót hibáztató kommunikáció?
Nem csak a magyar kormány, hanem Németországban is nagyon erős, ha a bizottságra gondol, az unió ellenes kommunikációnál. Igen. Csütörtökön, pénteken lesz az Európai Tanács ülése. Ugye éppen Sebastian Kurz, osztrák kancellár gyűjtötte maga köré a bolgár, a cseh, a szlovén miniszterelnököket, azt hiszem, és most követelte, hogy az Európai Tanácsülésre legyen szó arról, hogy a bizottság mennyire nem képes ellátni a feladatát vakcina beszerzés és elosztás területén. Németországban ugye az egészségügyi miniszter szólta le a bizottságot, márpedig ugye volt kollégája Ursula von der Leyen vezeti a bizottságot. Tehát azt látom, hogy van egy felhorgadó lázadás Európában a bizottság ellen, a vakcina beszerzés ellen, hogy ez mennyire alapos, vagy mennyire méltányos, azt nem tudom megítélni, de az tény, hogy van egy fokozódó frusztráció, ami egy kicsit abból adódik, hogy most már karnyújtásnyira, azt hiszik az emberek, hogy karnyújtásnyira van a megoldás vakcinával, szerintem nem, de ebből adódva mindenki türelmetlen, hogy nem most akarnak már betegek lenni az emberek a végén, amikor már majdnem megkapják az oltást. De hát ezzel sokan vagyunk így.
Ön az elmúlt egy évben, amikor még jobban felerősödött a kormánynak az unióval kapcsolatos harcos kommunikációja, nagyon sokszor kijelentette azt, hogy ez nem az ön világa, hogy ezzel nem ért igazából egyet. Utolsó a néppártból való kilépés kapcsán pedig kimondottan a komoly csalódását fejezte ki. Ismert, hogy mondjuk Jeszenszky Géza akkor mondott le a második Orbán kormány alatti norvégiai nagyköveti pozíciójáról, amikor a magyar kormány a norvég civil alap kapcsán erősen támadta azt. Az ön pályafutásában volt ilyen pont, amikor ezen elgondolkodott?
Hogy lemondom?
Lemond, kilép, veszi a kalapját.
Volt, de hogyha ezt elmondom most, akkor nem fogom tudni egyszer megírni a visszaemlékezéseimet, mert senki nem fogja megválni.
Navracsics Tibort hallották, aki Fidesz frakcióvezetői, majd miniszteri, aztán uniós biztosi munkája után jelenleg kormánybiztos és a Pannon Egyetem kuratóriumi elnöke. Kerényi Györgyöt hallották a Szabad Európa podcastjában.